Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit 2025. április 14-e reggel a görög katolikus napindítóban. A mai műsorvezető Kocsis Tamás atya
és Huszár Tamás.
Mint mindig most is egymást mutattuk be.
De nem mindig szoktuk bemutatni egymást. Nagy hétfőn, mert a mai nap nagy hétfő, és belevágtunk a nagy hétbe is, és valahogy ez lesz a témánk is.
Nehéz is lenne távol maradni ettől, hiszen már hetek óta böjtölünk, várjuk a feltámadás örömének, a megélését, és nagy böjtnek az utolsó hete, az én világomban mindig egy ilyen utolsó hajrának érződött. Mindig az volt a képem róla, hogy hát ugye a hamvazó szerdán, mert hogy én római katolikus vagyok, és így nőttem föl, hogy hamvazó szerdán szigorú böjt, utána hát azért csak olyan kis böjtöcske van, hú, de a nagy hét, és akkor ott megint jön a szigorú böjt, és hogy na, ott még egy kicsit megnyomjuk ezt a lemondás dolgot, és utána, jaj, de jó lesz utána. És én emlékszem, hogy ezzel telt el a gyerekkorom, meg a kamaszkorom, ezzel, és minden évben megismétlődött ez az érzelmi, hogy is mondjam, ilyen rákészülődés, és hát mondjuk ki azért ez egy feszültség is, tehát a lemondás egy valódi érzelmi feszültség, és nekem itt a felnőtt koromban változott meg ez nagyon, amikor elkezdtem már úgy böjtölni, hogy direkt, nem azért, mert szokás, nem azért, mert elmondják a Szent Mise, Szent Liturgia végén a papok, hogy és akkor indul a nagy böjt, és így csináljuk, úgy csináljuk, hanem direkt azért, mert én szeretnék valamit jól csinálni. És egyébként a te egyik, nem történeted, hanem ilyen lelkületi segédleted volt nagyon hasznos nekem, amikor egyszer azt mondtad, hogy hát igazából böjtölni mindenki tud, tehát ez nem csak egy vallásos dolog, csak hogy a lemondással keletkező helyre, ami keletkezik bennünk hely, oda kit hívunk meg? Ez a nagy kérdés. És ettől válik katolikussá és Isten szeretővé a böjt. És ez nagyon jó volt nekem. Ezt néhány éve mondtad. Nem tudom, hogy emlékszel erre.
Nem emlékszem, de ja. Nem is ez a lényeg.
De igazat mondtál.
Hanem az, hogy felszabadult egy hely.
Igen.
A sikeres böjtölés után.
Igen.
Szóval kiküldetünk oda. Ugye,
igen, ez és az olyan jó volt, hogy akkor én utána megfogalmaztam magamnak, hogy ahányszor, amikor nem eszem, akkor az éhségben, amikor alkoholról mondok le, akkor az alkohol kívánalmában, amikor egy szórakozásra, elmenésről mondok le, akkor az odavágyódás érzésében. Erre a helyre szó szerint elmondom, hogy ó, Jézus Krisztus, akkor gyere ide, kérlek, most töltsd be ezt a helyet, ezt neked csináltam, és ezt tényleg, hát a szavaimmal kimondom. Ha társaságban vagyok, akkor nyilván belül mondom ki, de ugyanúgy szavakkal. Na, és képzeld el, hogy tavaly, a hallgatók kedvéért mondom, hogy én egyébként tanítok, meg terápiát tartok, és tehát terapeutaként is dolgozom, de az egyik tanítvány párosom, akik szintén, mint mindenki, de ők is szintén tudták rólam, hogy én egyébként katolikus vagyok, szeretem a hitemet, én jól vagyok ezzel. A tavalyi nagyböjtben kínáltak, azt hiszem, hogy alkohollal, vagy valami ilyesmi történt, és akkor na, kiderült számukra, hogy én nem iszom alkoholt a nagyböjtben. És a párosnak a férfi tagja, kicsit csodálkozva, érdeklődve kérdezte, hogy miért. Mondtam, hogy nagy böjt van, és én ilyenkor ezt vállalom, hogy nem iszom alkoholt, meg nem járok el szórakozni, pláne nem éjszaka. És nagyon tetszett neki ez az alkoholmentesség erre a 40 napra, ami, mint tudjuk, a görögöknél nem 40 nap, de hogy én ebben megmaradtam a római szokásban.
40 nap, azt csak másként számítjuk.
Na és akkor mondta ez a férfi, hogy na jó, akkor jövőre ezt ő is megcsinálja. Na mondom, jól van. Hallottam már ilyet sokat, hogy majd jövőre meg. Ja, a halogatás az egy nagy ellensége a tettnek. És idén mondta nekem, hogy akkor ő most már nem tudom, hogy mennyi ideje nem iszik alkoholt, és ő a húsról is lemondott. De hogy igazán a húsról még csak-csak le tud mondani, de hogy ez az alkoholdlog, hogy ez milyen nehéz, hogy esténként nem iszik meg a feleségével egy pohár bort, hogy akkor a barátait nem hívja át egy rumra, vagy viszkire, hogy ez így teljesen vagyis átalakításokat eszközölt ki a hétköznapjaiban. És akkor mondtam neki, hogy én egy pap barátomtól, itt rád utaltam, de nem nevesítettem a dolgot, hogy azt hallottam, amit itt a műsor elején is elmondtam, hogy böjtölni végül is mindenki tud, csak az a kérdés, hogy ennek a hiánynak a helyére, tehát a keletkező hiányba kit hívunk meg, hogy betöltse. És láttam a férfi szemén, hogy nagyon érdeklődéssel hallgat, várja, hogy ebből mi lesz, és akkor kimondtam, hogy hát és ugye hát én Istent hívom be a keletkező hiányba, hogy töltse be. És látni az arcán, a tekintetén, ahogy mintha a dimenziók változtak volna meg körülötte. Mintha kisimult volna az alkoholnak a hiánya, meg a húsnak a hiánya, meg a lemondás, meg a... És akkor én erről többet nem is beszéltem, őt meghagytam ebben az érzésben, amit én látni véltem rajta. De fantasztikus volt, hogy ő egy éven keresztül őrizte ezt az elhatározását, ő ezt megtette, és még a lemondásban még nyitott volt erre a gondolatra. Úgyhogy hozzáteszem, ők nem gyakorló vallásosak. Tehát, hogy ők nem az, hogy evés előtti ma a vasárnap templom, szerintem még karácsonykor se, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Szentlélek működik. És milyen gyönyörű dolog ez, amikor a bőjben ilyen örömök érnek minket.
Számomra az ebben a történetben, illetve hogy általában is az a tapasztalat, hogy aki akármilyen szándékkal is, de elkezdi a böjtölést, és megpróbál valamit formálni önmagán, tehát ezt a hiányt, a belső hiányt, a rossz szokásainak, esetleg jó szokásainak, de amik eluralkodnak rajtunk olyan függőségeinek, vagy bárminek a hiányát okozzuk, és tényleg egy űr keletkezik a lelkünkbe, az embernek az életébe, és ezt az űrt, ezt most nem egy ilyen negatív hiány fogalomként próbálom most itt
ez önmagunk kiüresítésének a
hanem inkább a kiüres, a kenózis felől. Igen, tehát az hogy helyet adunk a Jóistennek. Tehát leteszem az étel iránti szenvedélyemet, az érzékiségemet, leteszem, vagy félreteszem a földi gondjaimat, félreteszem az élvezeteimet, a vágyaimat, és helyette oda felkínálom ezt a helyet a Jóistennek. És hogy valaminek, aki betölti. A Nikolaos Ludovikos atya, egy protopresbiter, egy ortodox pap, aki azt írja, hogy ő, nem csak ő írja, de ő ezt kifejezetten említi, hogy amikor felszabadul egy hely, akkor azt rögtön valami betölti. Tehát, mint a víz befolyik azonnal. És hogyha te nem jelölöd meg azt, hogy ki folyjon oda, te nem határozod meg, akkor be fog folyni valami más. Rögtön lecsap rá. Viszont ez a kész állapot, ez a készség állapota, amitől beszélte, hogy aki elkezd böjtölni, nem tudom, miért böjtölök, de mondják, hogy ez jó állítólag, nem is az Istenben vetett hitem az, ami igazán arra sarkal, hanem valami más dolog, de kipróbálom ezt a dolgot, mert állítólag valami jó dolog jöhet belőle. Valamiféle lemondás az mindig egyfajta diszponáltságra tesz szert. Tehát az azt jelenti, hogy én készen állok valamire, hogy betöltsen. Az, hogy mi fog betölteni, az már nem biztos, hogy a Jóisten nem fogom megadni ezt a lehetőséget.
Mert hogy a szabad akarat még itt marad.
Mert a szabad akaratunk még itt marad, és döntetek más mellett. De a lényeg az, hogy maga a böjtölés, és Jézus nem véletlenül mondja az evangéliumban az, hogy ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel űzhető ki. Imádkozzatok és böjtöljetek. Tehát ennek az egyházi visszhangban is óriási nagy jelentősége van, hogy az imádság és a böjt, de ezen belül is a böjt, az egy olyan készséget alakít ki bennünk, amit nem mi szentelünk meg, hanem mi csak előkészítjük a helyet az megszentelésnek. A böjtölés az a keresztelő Szent János magatartása. Keresztelő Szent János megérkezett, és ő nem volt a messiás, hanem ő csak előkészítette az útját a messiásnak. A böjt nem a megoldás, nem a megváltás, az csak előkészíti a megoldás és a megszentelés és a megváltást, amelyet majd a Jóisten ad meg, vagy éppen az a bálvány, amitől várjuk, de azt nyilván nem fogja megadni. De ugye a böjt az minden esetben az embert átformáló tényező. döntés, szabad akaratból fakadó döntés és folyamat, amely átformál bennünket. És amikor ott van ez az ember, és azt mondod neki, hogy hát a jó Isten is betölteti ám ezt az űrt, akkor megnyílik neki a perspektíva, mint ahogy megnyílt Ábrahámnak, akit kivezetett a Jóisten a sátrán kívüli kis mikrovilágából, a csillagoség alá, ahol a végtelenség, az isteni világ fogadja őt. Hogy van lehetőség még nekem is. Ez azért mondom, mert említetted azt, hogy ez a végső hajrá, a nagy hét, igen, a nagy hét, a nagybőjt végső hajrája számodra. Én ezt nem így fogom fel magam részéről, mert nekem a nagy hír az egy külön egység. Tehát nekem a világ vasárnappal, nem is a világ vasárnappal, hanem Lázár szombatjával, majd mindjárt erről is fogunk beszélni, hogy hogyan van ez a keleti egyház, és számunkra a görögkatolikus egyházi hagyomány szerint. Már nekem lezárulik pénteken. Az ötödik pénteken lezárulik a böjt. És a nagy hét az egy külön egység, az egy külön forma, az egy lelki gyakorlat. Ez egy egyhetes lelki gyakorlat számomra. De nyilván nem kell külön választani, mert erre az egyhetes lelki gyakorlatra is elő kell készülni a nagy héten. De hogyha valakinek esetleg nem sikerült, és ilyenkor számot vetünk azzal, hogy hát hogy sikerült a nagy hét, vagy a nagy böjt. Sikerült-e betartani azokat a vállalásokat, amiket én magam ajánlottam fel a Jóistennek, vagy amit vállaltam. Tehát akár az étkezés szokásainkat, akár a jó tetteinket, vagy bármit, amiről a böjtünk szólt. Ezeket most mérlegre tehetjük. És itt Aranyszájú Szent János idézi azt a példabeszédet, amikor az Úr egy béreseket fogad. És valaki ebből az a nap elején jön, valaki a nap közepén, valaki a nap végén, és mindenki ugyanazt a bért kapja. És hogy teljesen mindegy, hogy mikor érkezel, az a lényeg, hogy a Jóisten mindenkinek megfizet az ő végtelen kegyelmével. És Aranyszájú Szent János azt mondja, hogy nem baj, hogyha elszúrtad a böjtöt, nem baj, hogyha csak most érkezel, de most gyere, és gyere, mert neked most jönnöd kell. Itt van a mennyegző, itt van a királyi mennyegző, és a király vár téged is. Tehát, hogyha nem sikerült a böjtöd, akkor is tessék a nagy héten, a hajrán beállni, és teljes erőfeszítéssel most még be lehet hozni, most még fel lehet készülni. Nyilván nehezebb ráhangolódni egy hét alatt arra a kegyelmi nagyságra, amit a húsvét adhat, a feltámadás adhat, amit, tehát, bocsánat, de adhat, a Jóisten is szereplő ebben a történetben. Mindig elfeledkezünk, mindig odáig jutunk, és addig magyarázzuk magunknak, meg másoknak a dolgokat, és azt én észrevettem a saját dolgaimban is, hogy egy idő után eljutsz ráig, hogy elfeledkezel a Jóistenről, mint egy társaságban a másik szereplőről. Az a lényeg, hogy én mit tudok tenni. Tehát a böjt akkor lesz jó, meg a nagy böjt akkor sikerült, meg a nagy hét akkor lesz jó, hogyha én valamit betartok. Na, ez fog sikerülni, vagy nem fog sikerülni? És ismerek olyat, akinek nem sikerült a nagy böjtje, és a nagy hetet is eltékozolta. Nagyon-nagyon. Bulizni ment nagy csütörtökön, meg nagy pénteken, ahelyett, hogy imádkozott volna. Tehát volt, ezt konkrétan elmondta nekem, és a Jóisten megadta neki a katarzista, az, hogy megtapasztalja, megélje, és sírt a feltámadáskor, átéreztenek a nagyszerűségét és a nagyságát. A Jóisten megvigasztalta. Hát a Jóisten akkor vigasztal meg bennünket, amikor éppen akar. Nem mondjuk meg neki, hogy hogyan és miként. És ez most nem felmentésként mondom, hanem azt, hogy ha Jóisten ennyire szeret bennünket is, ennyire nem konvencionális, hogyha így fejezzem ki magam, akkor viszont mi is fejezzük ki az iránta való szeretetünket, az élete való törekvésünket azzal, hogy komolyan vesszük ezt a szent időszakot.
És ha az utolsó szavadhoz, hadd kapcsolódjak az időszakhoz. Ahogy erről beszéltél, aki a nap elején áll be a munkások közé, a déli nap hevében, vagy az utolsó egy órában, az mind-mind időben van. És ez annyira fontos, ez is az utóbbi éveknek egy ilyen nagy felcsillanása számomra, hogy amíg időben vagyunk, a szó szoros értelmében, mert telik az időnk, addig mi időben vagyunk, és nem azzal kell foglalkozni, hogy mit szúrtunk el, vagy mit tékozoltunk el, hanem hogy most az van, hogy igazából van az idő, és most tudunk dönteni. És hogy ez akkora nagy lehetőség és szabadság, hogy nem kell, nyilván bánjuk meg bűneinket, nem erről van szó, hanem arról, hogy a cselekvés az bizony csak most tud lenni. Én csak most tudom megcselekedni, amit akarok. Nem tudom tegnap megcselekedni, és nem tudom most megcselekedni a holnapot. Viszont ha én ma úgy döntök, és ma megcselekszem, akkor az az én szabad akaratomnak a döntése. És ez valami hatalmas nagy szabadság és lehetőség, amit kaptunk.
És az időt is a Jóistentől kapjuk.
Hát mindent, nyilván.
Mindent. Tehát ezek az idők azért vannak, hogy éljünk vele. Azért, hogy ezek az a Jóisten találkozásra hív bennünket, és hogyha nem használjuk ki ezt a találkozásra kapott időpontot, ha úgy tetszik, vagy időt, akkor konkrétan visszautasítjuk a Jóistennel való találkozást. Nem megyek el a randira.
Pedig ott az ideje.
Pedig ott az ideje, és lehet, hogy más dolgok. Nyilván az ember mindig találhat más dolgot magának. Nincsen olyan ember, aki ne találna kifogást.
Például arra. Valaki ökröt vett, valaki, új földet vett.
Így, valaki házasodik.
Valaki házasodik, igen.
Kérlek, ments ki. Tehát a kimentés az egy emberi dolog, csak az a kérdés, és itt van a ahogy szokták mondani, a kutya elásva, hogy én mennyire gondolom ezt komolyan, én mennyire mondom ki komolyan, mennyire hiszem komolyan ezeket a dolgokat. És a nagy böjtben, meg a böjtölés által pontosan ezzel teszem magamat készé, hogy ezt a hitet befogadja minél jobban. Igen, hiszek. Nézzük meg egy kicsit, mi történt akkor a nagy héten. Vagy igen, nagy héten, illetve...
A Lázár ebben az nagyon érdekel, amit mondta, hogy péntekettől...
Igen, tehát megy a nagy bőjt alatt egyre jobban közeledünk Jeruzsálemhez. És aztán a keleti egyház hagyományában, ugye a virágvasárnap előtti szombaton, az a Lázár feltámasztásáról nevezett szombat, ami azért különleges, mert ez egy fehér ruhás ünnep. Ez a feltámadásnak az előhírnöke az ünnepet tekintve. Jézus feltámasztja Lázárt a halálból, és ezzel egy olyan csodát tesz, ami az emberek számára, hát mai kifejezéssel élve, kiveri a biztosítékot teljesen. Hát azt mondják, hogy hát ez egy, jó, mert az egy dolog, hogy még meggyógyítja a beteget, a sántát, a leprás, megtisztítja, ördögöket űz. Hát láttunk már ilyen csodatevő rabit, meg hallottunk már ilyenről. A kenyérszaporítás csodája, az már durva volt, tehát az már erősen messiási jelenet volt, tehát a jövendő messiás király az, aki a szegényeket jól lakatja a semmiből, az igaz király, aki kenyeret ad az éhezőknek, aki gondoskodik a népéről, tehát ad nekik enni, mint az atya a gyermekéről. Tehát az már egy nagyon-nagyon komoly dolog volt. Aztán utána voltak ugye a Jairus leányának a feltámasztása, a Naimi ifjú, azért voltak ilyen feltámadási csorák, de ilyen Lázáros feltámadási csorá az, hogy konkrétan oda megy, konkrétan céltudatosan oda megy, és egy háromnapos halottat, tehát nem akit éppen visznek, vagy éppen most halt meg, aztán lehet dilemmázni, most az tényleg meghalt, vagy nem halt meg, még nem. Az orvos még nem mondta ki a zárójelentést, hogy akkor ez megtörtént, vagy nem. De nem is ez a lényeg, hanem ez valamiért nagyon-nagyon ütött. Azért, mert valahogy várták az emberek, tehát ebben a böjtölés időszak végén az ember már nagyon-nagyon készen áll, hogy na most már történjen valami lelki dolog. Most már kell történnie valaminek, a spirituális életemben, vagy a lelki életben, hogyha inkább beszéljünk így, hogy a lelki életemben, ha már ennyire akartam, és ha már az én lehetőségeimhez és képességeimhez mérten mindent megtettem, tehát én a magam emberi módján megpróbáltam a Jóisten kegyelmét kieszközölni, vagy kérni, vagy lemondani, vagy böjtölni, vagy imádkozni, vagy bármit csinálni. Tudom, hogy nem tökéletes, tudom, hogy nem olyan szent, amit én csinálok, de megpróbáltam. Kérlek Istenem, adj már valamit akkor most már. Lökj már nekünk valamit. És akkor azon Lázár feltámasztása a nagy hét előtti szombati nap, amikor ünnepi szent liturgiát végzünk, fehér ruhában, a sok piros ruha, sok böjti ruha után a pap fehér ruhát ölt is, és a feltámadásról beszél az evangélista. Az, hogy Lázár jöjj ki, és kijön a halott. Tehát tényleg, ki ez, aki még a halottat is fel tudja támasztani? Ki ez? És ez a Jézus másnap fogja magát, és bevonul Jeruzsálembe. Hát ez a katarzis. Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jő. Ő a király. Most már mindannyian tudjuk. Megint csak új fiatalos szófordulat. A nyakamat rámerném tenni, hogy ő a messiás, ugye? Ezt mondhatták akkor. És ezt az apostolok ki is fejtik. Ott van Péter. Hát ez... Én biztos, hogy nem tagadlak meg téged. Az hócier, hogy nem foglak téged megtagadni. Tamás, menjünk, halljunk meg vele együtt. A nép újongva. Ez az, ő lesz, aki megvált bennünk. Az Emmauszi tanítványok pár nappal előtte, ugye még mielőtt dobbantottak volna Jeruzsálemből, mondják azt, hogy mi azt hittük, hogy ő váltja meg, ő a messiás király, és ő fogja megváltani Izraelt, az ő népét. Egészen biztos voltunk benne. És aztán megyünk tovább, és Jézus pedig fogja a fejét, és mondja, hogy háromszor mondtam el nektek, gyerekek, hogy mi fog történni Jeruzsálembe. Háromszor. Miért nem figyeltek rám? Miért mindig a saját elképzeléseitekre figyeltek? A saját gondolataitokra? A saját vágyaitokra? Ti elképzelitek, hogy az Isten hogyan fog megváltani engem? Hogy az Isten hogyan segíthetne meg engem? Hogy az Isten hogyan üdvözíthetni az én életemet? És aztán utána megmaradtak a ti elképzelésetekben, és akkor azt keresitek minden nyomát, hogy alátámasztátok, hogy az úgy is van. És a közben elfelejtetek engem. És az ilyen emberek, amikor nem úgy történik, ilyen emberekként nem fogjátok látni azt, hogy ennek így kellett történnie. És aztán Péterből tagadó lesz, Tamásból hitetlen, a világvasárnapi tömegből pedig az ítélkező tömeg, aki azt mondja, hogy feszítsd meg.
Az Emmauszakból pedig menekülők.
Az Emmauszakból pedig menekülők, de mielől menekültek? Jobb volt nekik az, amíg Jézus ott volt, és ő dirigált, és ő mondta meg, hogy mit gondoljatok, és hogyan gondoljátok. Szerintem Dosztojevszki is egy kicsit ez a gondolat, hogy a Karamazov testvérekben van ez a történet, hogy a nagy inkvizitor. Jobb az, hogyha menj el innen, nem kell lesz nekünk itt, Jézus. Jobb az, hogyha megmondják az embereknek, hogy mit csináljanak, és akkor az úgy jó lesz. Te meg itt a szabadságot hirdetek, meg a kegyelem idejét, meg az üdvösséget. Hagyjál bennünket békén, mondja ugye a nagy inkvizitor, az Iván Karamazov által előtárt fiktív történetben. Minden esetre megtagadjuk Jézust, és hogyha keressük az életünkben azt, hogy melyek azok a pontok, ahol megtagadhatjuk Jézust, ahol ennek a megtagadásnak a veszélye fenyeget bennünket, akkor rögtön eljutunk odáig, hogy akkor történhet ez meg, hogyha a saját koncepcióinkat követjük. Ha nem Jézussal együtt gondolkodunk Krisztusról, vagy az életünkről, önmagunkról, hanem nélküle. Ha Isten nélkül, próbálunk Istenről gondolkodni. Ha Isten nélkül, próbálunk önmagunkról gondolkodni, vagy a világról. Mint hogy a Isten csak valami ideológiai löket lenne számunkra, valami reményforrás, amit majd mi befejezünk. Kezdje el, aztán majd, vagy kezdjék el, aztán majd én befejezem az Isten művét. De ez nem így működik. És ezt azért mondom, mert a nagybőjben többször találkoztam olyan lelkiírásokkal, mondom itt Johannes Hartelnek a könyvét, akkor ez a Nikolaus Ludovikos atyának a könyvét, aztán volt némi szép irodalmi reményem, regény, amit olvastam. Meg sok a Vigília folyóiratban számos cikk a megtérésről, az imádságról, ezeket mindet nagyon köszönöm, hogy a szerzők, illetve a Jóisten így elém tárta, mert ezeket olyan sokat táplálkoztattam, és mindegyik valahogy így, mint hogyha számomra, hogyha így most így összegezzük, hogy mi történt Nagybőjtben, számomra ez a idei Nagybőjtnek a legfontosabb üzenete, hogyha én kimondom a Jóistennek azt, hogy szeretem, én kimondom, hogy nekem fontos ő, akkor tartsam is magamat a kimondott szavamhoz. Amikor kimondom a hitvallást, elmondom a hitvallást, akkor én annak minden szavát úgy mondjam el, hogy én figyelek azt, hogy én tudom, hogy mit beszélek. Ha kimondom, hogy legyen meg a te akaratod, akkor az ne csak megszokásból vagy rutinból mondjam el, hanem tényleg gondoljak arra, hogy én ezt most tényleg kimondom a Jóistennek. Ha komolyan veszik a Jóistent, akkor tényleg vegyük komolyan őt. Akkor az életünk tényleg forduljon olyan irányba, ami a Jóistennek tetszik, illetve a Jóisten szerinti. Szokták mondani azt, hogy hiszek Istenben, de nem nagyon vagyok vallásos, tehát nem követem, pedig nem nagyon élem meg a hitemet. És akkor az olyan, mint amikor azt mondja, hogy nekem meg van egy milliárdos nagybácsi ismerősöm az Egyesült Államokban, aki mindenkinek segít, és csak pénzt kell tőle kérni, és rögtön küldi, de nem nagyon tartom vele a kapcsolatot, nem érdekel, tehát így nem tartom vele a kapcsolatot. Ez pont olyan, hogy ha tényleg fontos számomra a Jóisten, tényleg tényező számomra, akkor mennyire határozza meg az én életemet? Mennyire van benne a döntéseimbe, a hétköznapi döntéseimbe, vagy a nagy életdöntéseimbe? Mennyire határozza meg a gondolkodásmódomat, a szemléletmódomat? Mennyire vigasztal meg, hogyha valami olyasmit hallok, valami olyasmi dolog történik az életemben, ami elcsüggeszt? Akár a nagyvilágban történő események, a háború, vagy bármi, akár a saját személyes életemben lévő háborúk, vagy bármik, amik összezavarhatnak bennünket. És valahogy ez a Szent Év is erről szól, amit ugye Ferenc pápa megkérdett a Szent Évet, a reménység jegyében, hogy ez a remény nem csal meg bennünket. Nem tud megcsalni, mert az a Jóistentől származik. De csak akkor nem fog megcsalni, azaz a remény az nem fog megcsalni, mármint a reménység, mint az Isten, az Istenből fakadó reménység és kegyelmi adomány, az nem csal meg, attól függ, hogy én ezt mennyire fogadom be. De az, hogyha én visszautasítom, akkor aztán nem mondjam azt, hogy megcsalt. De tudok-e úgy hinni a Jóistenben, úgy tekinteni a böjtömre, a böjtömből fakadó lemondásokra, vagy ahhoz kötődő küzdelmeimre, hogy azoknak van értelmük, mert a Jóisten értelmet tulajdonít neki. Még akkor is, hogyha nem azt kapom, amit várok. Vagy a húsvéti feltámadás üzenetére, a nagyheti események üzenetére, vagy üzeneteire, ha úgy tetszik, passió üzenetére. Tudok-e úgy tekinteni, mint értelmes és engem teljesen meghatározó dologra?
Nagyon értem, és nagyon érzem, amit mondasz, és én hatalmas örömöt élek meg az idei nagybőjtben is, és a lemondásokban, és lassan már olyan, hogy is mondjam, kísértő gondolataim vannak, hogy ez nem ér semmit, mert túl jól érzem magamat tőle, de ezen lépjünk túl, viszont felmerül bennem az a kérdés, hogy ha most a hallgatók között van olyan, aki sivatagot, nullát, fagyottságot és semmit érez, miközben ő igenis nagyon keményen és nagyon szigorúan és igazán akarva böjtöl. Mert én ilyenről is sokat hallottam, és emlékszem, hogy én is voltam ilyenben, és azt leszámítva, hogy annyit tudok mondani, hogy a kegyelem által, de kijöttem belőle, mit lehet ilyenkor tenni? Mit tanácsol az Anya Szent Egyház ilyen helyzetekre, mert ez nagyon gyötrő helyzet. Pedig ott az akarat, és ott a cselekvés a böjtre.
Hát a lelki szárazság idején a praxis, legalábbis akit én olvastam legutóbb lelki atya, ő ezt javasolta. Ezek az Átoszhegyi atyák, ezek azt mondják, hogy egész életünket a praxissal töltjük.
Ez mit jelent?
Az azt jelenti, hogy imádkozom. Ha érzem annak a kegyelmi adottságát, ha nem, én imádkozom. Mert az imádság egy időt átitatja az életemet. És segít átvezetni ezen a lelki szárazságon, a lelki sivatagon. Átlendít téged. Mint az, hogyha mész a sivatagban, és érzed a szárazságot, nem tudod, hogy merre mész, merre menj, nincsen értelme, akkor mit csinálsz? Megállsz? És leülsz? Nem. Azt mondják, hogy ha ezen túl akarsz lendülni, akkor kell hozzá az, hogy indulj el. Menj. És lépj egyik láb, másik láb, egyik láb, másik láb, és menj előre. Mint a Momó című regényben, az utcaseprő. Ugye? Az is megy. Hogy ne azt nézd, hogy meddig, hanem csak seperj és menj. Ilyenkor az van. És aztán megtalálod meg a ritmusát, Én nagyon szeretek futni, és a futásban van egy ilyen rész, amikor az ember hosszú távokat fut, mit tudom én, 20 kilométer, 30 kilométer lefutunk, akkor egy idő után van ott is egy ilyen szárazság, hogy akkor most már nem tudod, nem tudsz magadban mit kezdeni, hogyha esetleg zenét hallgatsz, vagy valamit hallgatsz, az már unalmassá válik, csend van, már nem is nézel a tájat, meg nem is, meg amúgy sem nagyon erre koncentrálsz, meg a fáradtságot érzed, és nekem ilyenkor nagyon, nagyon sokat ad például, hogy elkezdem mondani a Jézus imát. Csak így megyek, és így lendít, mint hogyha egy ilyen belső fogal, vagy egy ilyen belső lenkerék így forogna bennem, és így hajtana. Csak megyek előre, és valahogy az Isten kellő időben, de értelmet ad annak az előre menetelnek, annak a törekvésnek, amit a lelki szárazságban mi értelmetlennek és céltalannak tartunk. Kellő időben a Jóisten ott lesz is, oázisként, magasodik, vagy vigasztalásként jelenik meg számunkra, és kettő dolgot tehetünk ebbe, vagy hiszünk, vagy nem. És ahogy Yoda mester mondja, tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld.
Ez a lassan klasszikussá váló mondás,
igen, igen.
Hogy csinálni kell, mert azt nem helyettesíti semmi, az imát is csinálni kell, és annak meg lesz a kegyelmi ajándéka. Ezt jól értettem?
Igen, de van is egy ilyen motiváltság az egyházon belül. Tehát az, hogyha valaki nem tud elmélyedni valamiben, nincsenek ilyen katarzis élményei, akkor is azt mondják, hogy akkor takaríts ki a templomot. Vedd azt imádságnak. Atya, én nem tudok imádkozni. Nem érzem magaménak ezeket a klasszikus leírt imádságokat, hogy magamban beszélni az Istenhez, az meg olyan, de úgy szeretnék valamit csinálni. Takaríts ki a templomot. Nyírd le a füvet a kertben, vagy látogass meg valami szegényt, csinálj valami praktikus dolgot. Mert a praxis az magától megy, az csak mindig tud, hogy miért csinálod. Mert akkor értelmet az. Mert hogyha csak úgy csinálod, azért, hogy te jobb legyél, vagy azért, hogy valakinek jobb legyen, annak is van értelme, de hogyha te tipikusan, tehát konkrétan a Jóistennek ajánlod fel, de akkor legyen egy másik. Elmegyek, és két-három kört lesétálok a parkban. Felajánlom a Jóistennek az időmet, és azt, hogy én most mozgok. Ennek mi értelme van? Időpocséklás? Vagy csak pusztán testedzés, vagy valami az egészségünkre irányuló dolog? Nem. Én ezt felajánlottam a Jóistennek. És az a felajánlás, ennek van értéke, meg értelme azáltal, hogy én ezt a Jóistennek szántam. És ezt azért mondom, mert van a meditatív imádság, a szemlélődő imádság, a belső imádság, a Jézus ima, amikor az emberek leülnek, és még csak azt sem engedhetik meg maguknak, hogy akkor elkezdjenek elmélkedni valami problémájukon, beszélgetni a Jóistennek, ahogy szokták ezt mondani, tehát elmondani a Jóistennek, kijönteni, könyörögni, vagy valami konkrét imádságot elmondani, litániát, vagy vecsernyét, vagy bármit, hanem leülsz, és megpróbálsz a Jóistenre figyelni, befelé figyelni, a szívedben lakó Jóistenre, vagy a minden hangban felfedezni a Jóistent, hogy ott van körülötted, ott van benned. És a figyelmed, pusztán a figyelmed, az egy felajánlás. Időpocséklásnak tűnik, akik nagyon praktikusan gondolkoznak, akik nagyon racionálisan gondolkoznak. Mit csináltál az elmúlt egy óra? Semmit, figyeltem.
Pragmatikusan gondolkodnak.
Igen, az is lehet. Igen, igen. Tehát az, hogy, az, és akkor erre a Mustó Péter atya hozta ezt az egyik könyvébe, vagy egyik lelki gyakorlatán mondta, hogy olyan ez, mint amikor bemész egy beteghez, egy beteg barátodhoz, vagy rokonodhoz, és ő fekszik és alszik, meglátogattad. De ő nem kelt fel, és ott vagy vele, akkor mi értelme volt a látogatásnak? Volt értelme a látogatásnak?
Nyilván igen.
Hát és mindenki azt mondja, hogy persze, hát én bemegyek. De ő nem kelt fel, vagy nem történt semmi interakció. Mi értelme volt figyelni egy órán keresztül a Jóistenre, hogyha nem történt se katarzis, se megoldás, se megvilágosodás, közben nem tudtál elmosogatni, vagy megfőzni az ebédet, ugye, zsolozsmázás közben, ezt meg lehet csinálni mondjuk. De hát mi értelme volt egy órát eltölteni az életedből úgy, hogy nem csinálsz semmit? Te előtte kimondod azt, hogy ezt az egy órát neked adom, uram. Neked ajánlom fel. Nem? Mennyire idegese vagy akkor, hogyha elmész valahova, és valakire rászánsz egy órát, és ez egy, számodra egy ilyen időpocsiklásnak tűnik. Egy órám elment arra, hogy ezekre rászántam az időmet. Mondod te. Nem te, hanem valaki.
Értem, értem.
De az oda ajándékozott időnek az ereje még mindig ott van. És lehet, hogy tényleg fölöslegesen pocsikoltad el, vagy fölösleges dologra töltötted. Mondjuk meghallgattál egy marketing előadást valami olyan termékről, amit nem is akarsz megvenni, soha nem is akartál, és nem is fogsz megvenni, és egy órát elvettek a te idődből emiatt. Volt ilyen, és akkor haragszol, hogy ez alatt én már megmos, vagy beraktam volna a mosást, elvégeztem volna a munkámat, vagy imádkoztam volna, vagy megnéztem volna egy tévésorozatot, vagy bármit, csak ne ezt kellett volna, hogy mennyire mérgesek vagyunk az elpocsékolt időre. Tehát én azt mondom, hogy egy órát a jó Istennek adok, fölösleges tevékenység, ugye? Szemlélődés, szemlélem. Tehát nem a saját magam gondolkozok, hanem próbálok a jó Istenre figyelni. A csendre figyelni. És a csend nem szólal meg. Csak csendben van. És én meg ebben a figyelemben végig ott vagyok. És tudom azt, hogy most én figyelek a Jóistenre. Vele vagyok. Ott ülök mellette. Ott vagyok vele. Érzem a jelenlétét. Vagy akarom érezni a jelenlétét. Vágyok rá. Akkor az fölösleges egy óra. Vagy a legszentebb egy óra. Ugye? Ez itt a nagy kérdés. És a nagy hét, a húsvét, a nagybőjt, meg úgy általában az egész lelki életünk erről szól, hogy mi az, amit kimondunk, és mennyire gondoljuk komolyan, amit kimondunk. És felteszem én a kérdést, és tegyük fel mindannyian nagy héten a kérdést, hogy most így nagy hétfővel kezdődve, hogy számomra mit jelent Isten? Hogy mennyire gondolom én itt komolyan? Mennyire fontos ő számomra? Mennyire jelenik meg, mennyire mutatom meg azt az életemben, vagy az életemben azt, hogy ő fontos számomra. Mennyire határozza meg, vagy mennyire meghatározó dolog, személy az életemben Isten. Mennyire köti le a gondolataimat, és mennyire szeretném, hogy az meghatározó legyen a jó Isten. És hogyha a kettő között differenciát látok, akkor mi az, ami elválaszt bennünket. És a véghajrában, ugye a nagy héten, a finishben, ott erre jobban is figyeltünk. Például nagyon fontos az, hogy ilyenkor például előre tervezzük meg azt, hogy melyik szertartásra szeretnék elmenni, és csináljak egy nagy heti rendet magamnak. Nem az van, hogy akkor el kéne majd menni nagy csütörtökön, szeretnék elmenni nagy csütörtökön, nagy pénteken is a szertartásra, szeretnék elmenni ekkor is, meg ekkor is, hát aztán majd meglátjuk, hát valahol biztos, hogy lesz valami szertartás. Így valószínűleg nem fogok elmenni. De hogyha egy nagy hetet összerakok magamnak, mint lelki gyakorlatot, és tudom, hogy munka mellett kell sokaknak megcsinálni, mert nagy péntektől kezdődik a munkaszünet, igaz? A hosszú hétvége, ahogy szokták ezt mondani. A lényeg az, hogy ha én megtervezem, és tervezzem meg, akkor következetesen fogom azt a tervet követni. Nem biztos, hogy az is fog sikerülni fog minden, de legalább van egy tervem. És hogyha ezt komolyan gondolom, akkor ajándékozom meg a Jóistent ezzel a komolyságommal. Tamás, én komolyan szeretek veled beszélni. Tamás, én komolyan barátomnak tartalak téged. És ezt így kifejezem. És hogyha ezt amikor kimondom magamba, akkor érjük el azt a Pétert, aki azt mondja, hogy uram, én biztos, hogy nem fogok téged megtagadni. Tamás, uram, veled megyünk akár a halálba is. Virágvasárnap. Hozsanna a Dávid királynak. Hozsanna a magasságban. Pálmágakat lengetünk. Ők mind komolyan gondolták. És ez nagyon jó. Ezzel a gondolattal szeretném búcsúzni innen a görögkatolikus napindítóból.
2025. április 14-én.
Nagy hétfőn.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindenekké.